Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzet 133. énekével, mint szarvas hűs vízforrásra. Foglaljunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntjük azokat, akik itt vannak most, és a különös szeretettel a keresztelős családot, és Szarka Miklóst, aki a keresztelést fogja végezni közöttünk. Őket még fogjuk külön köszönteni, de még azokat is köszöntjük, akik a képernyők előtt vannak, és úgy néznek minket, és hallgatnak. Jó, és akkor még mindig a köszöntések sorában, tehát a keresztelős családot is köszöntjük, és Szarka Miklós is. Miklóst régről ismerjük, tehát a gyülekezetnek régi jó barátja. Én is az ő révén kerültem ide, mert annak idején munkatársa voltam, ő volt az első főnököm, és elhozott magával ide, mert sokszor meghívtátok őt, úgyhogy most is ilyen hazajött hozzánk. És van még egy köszöntésünk, azt a Mári Lőnicet köszöntjük, aki nem csak bemutatkozik most, hanem prédikálni is fog. Ő a 6 évesünk, és hát most tényleg életnagyságban itt vagy. Isten hozott, és gyere, mondd el, amit akarsz.
Áldás, békesség, én is köszöntöm a gyülekezetet. Ha minden igaz, lesz egy PPT, amit már látható is. Így van. Azt terveztem így bemutatkozásul, hogy elmondom, hogy tulajdonképpen milyen folyamat vezetett odáig, így a személyesen, meg a közösségeimben, hogy most végül ezelőtt a mikrofon előtt állok és állhatok. Léci, nyomjuk tovább egyel a PPT-t, mert jönni fog egy ige, így van. Semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Majd ki fog derülni, hogy mi az értelme ennek az igének. Tulajdonképpen mehetünk is tovább. Szóval így van, nem tudom, hogy mennyire látható, de ott a jobboldali képen az a születési naplóm. Én vagyok az első szülött gyerek a családban, és hát tulajdonképpen azért érdekes ez az ige, meg azért fontos, mert a szüleim mindig is sok gyereket szerettek volna maguknak, viszont sajnos több vetélése is volt édesanyámnak, és már kicsit kezdte eltemetni, meg elgyászolni azt, hogy mi lesz, ha mégse lehet gyereke. És hát az ige, ez az ige volt az, ami segített neki ezt kicsit így Isten elé vinni, hogy minden, amire vágyunk, az csak Istentől származhat, és hát végül így születtem meg én, alig 2 kilóval, és hát azért írtam oda, hogy minden értelemben császárként születtem, mert császármetszéssel születtem, elég durván a nyakam köré volt tekeredve a köldökzsinór, úgyhogy volt egy kis levegő hiányos állapot, szóval, hogyha kézműveskedni akartok, akkor ne engem kérjetek fel. Meg ez talán a fura szokásaimra is magyarázat lesz. Mindig jó magyarázkodással kezdeni, és ott látszanak a szüleim, akiknek hosszú várakozás után én jutottam. Mehetünk tovább. Hát igen, a bal alsó képre irányítanám a figyelmet. Ez több szempontból szimbolikus. Ugye én nehezen születtem meg, de utána azért hát sajnos vagy szerencsére eléggé beindult a gyerekvállalási program, úgyhogy ott a legidősebb hugommal vagyok éppen, és kicsit szimbolikus a kép, ahogy tartjuk azokat a játékbabákat, hogy amint megszülettem, egyből így potyogtak az égből felőlem mindenfelé a családom, és hát ott már évekkel később vagyunk. Már ez is 5 évvel ezelőtt készült kép, de igen, 8-an vagyunk testvérek. Úgyhogy ez jutott nekem. Illetve a bal felső képen látható vagyok az egyik unokatesommal, azt azért tettem oda, mert az is elég meghatározó a számomra. Az anyai ágon 7 unokatesom van, az apai ágon bonyolultabb, úgyhogy most izgulok, úgyhogy azt nem fogom kiszámolni, de Zsófi az 1 évvel idősebb unokatesom, és ez egy most is erős kapcsolat, és mehetünk tovább. Még lesz egy része ennek a diának. Hát ugye van olyan ismerősöm, akinek 3 lánytesója van, és amikor a megtéréséről kérdezik, akkor azt szoktam mondani, hogy hát 3 lánytesó közé születtem, úgyhogy nem volt más esélyem, mint a megtérés. Nekem először a sör jutott. Az alsó képen sajnos még nem tudtam kinyitni, úgyhogy ez maradt. Ott meg az édesapámmal vagyok látható. Igen, mehetünk tovább. Hát én még Budapesten születtem, és édesanyám, meg az ő szülei Kispest Rózsatéri gyülekezetbe jártak, ott végeztek gyerekmunkát, meg ilyesmit, úgyhogy engem ott kereszteltek még. Én vagyok ilyen Napóleon egyberuhába öltöztetve, nem tudom, milyen keresztelési divat volt, én vagyok ott fehérben. Aztán pedig a gyerekkarácsonyon vagyok látható, hogy angyalként feszítek. Nem szerettem soha az ilyen pásztorsubákat. És ott már nagyobbként ez a ifis baráti közösség. És ezeket azért raktam ide, mert Rózsatér nekem valóban így az otthont jelenti, azt, ahol tulajdonképpen nem kell magyarázkodnom, hogy miért vagyok ott, hanem csak azért szeretnek, mert én vagyok, mint egy családtagot. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez volt az én lelki otthonom, és most is annak tartom. Mehetünk tovább egyel. Hát ilyen 7 éves korom körül leköltöztünk Albert Irsára, és a Havanna lakótelepről egy kertesházba kerültünk. Ott meg elkezdtem katolikus általános iskolába járni, de ez nem annyira lényeges. És a szomszéd településen Pilisen konfirmáltam, és hát ott kezdtem el, tulajdonképpen ott kezdett el személyesebbé válni azt, amit gyerekkoromban kaptam, így a hitben, meg mindenben. És hát igen, most is Albert is élünk egyébként a családommal, mehetünk tovább, mert hát elkezdtem gimnáziumba is járni, és itt lettek első igazán mély barátságaim, és odaírtam, hogy identitáskeresés, és hogy a kép csalóka. Szóval a nemi identitásomban nem akadt a problémáim, azért kamaszodtam. Látom is gimnáziumi tanáromat, úgyhogy meghúzom magam kicsit. De azért is fontos, mert itt kaptam elhívást a teológia felé, illetve igen, a jobboldali képen a mostani 5 éves osztály találkozónak az egyik fele található. Léphetünk tovább. Illetve ez alatt folyamatosan kaptam sok lelki közösséget, a Refisz, a Református Fiatalok Szövetsége. Itt is gyakorlatilag egy növekedést élhettem meg, ahogy 14 éves kamaszból ilyen 23 éves nagy kamasszá lettem, aki először csak sokat kapott az alkalmakból, most meg igyekszik belőle valamit visszaadni, és ez most is elevenen jelen van az életemben, és mehetünk tovább. Hát igen, és hát elkezdtem a teológiára járni, ahol tulajdonképpen mindegyik közösségemnél el tudom mondani, hogy semmit nem szerezhet az ember, mert ezeket ajándékba kaptam, és a teológiai évekre is így gondolok, hogy nagyon sok barátot, élményt, gyülekezetet ismerhettem meg és szerezhettem, és igen, a teológiai képzés az így megerősített, így a hivatásnatomban meg kialakította, szóval sok mindent kaptam, és még egyel mehetünk tovább. Így van, Maglód. A teológia alatt kezdtem el ifit vezetni, és azért van ott ez az ige, mert amikor gondolkodtam, hogy elvállaljam, mert hát ugye Albert Irsáról a fene akar főleg Covid idején Maglódra utazgatni minden héten, de ez az ige megszólított, hogy igenis kell és fontos áldozatot hozni és munkát fektetni egy-egy olyan dologba, ami áldozattal is jár. És ezt az igét azért hoztam ide, mert amikor azon gondolkodtam, hogy melyik gyülekezetet válasszam a 6. éves koromban, akkor amikor nagyon erősen ezen gondolkodtam, még imádkoztam, ugyanez a ige volt a Biblia abban, szóval ez vezetett oda, hogy most itt vagyunk, és mehetünk egyel tovább, és itt vagyok most. Igen, szóval újra hangsúlyoznám, ami az elején volt, hogy én nagyon sok mindent kaptam Istentől, ezeket a közösségeket mind, és ezek formáltak arra, hogy itt legyek, és remélem, hogy ezzel a közösséggel is így lesz. Úgyhogy köszönöm szépen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Erdei Tamás és dr. Vajna Julianna gyermekének keresztelésére készülünk. Isten hozott bennünket, szülőket, keresztszülőket, testvéreket, barátokat, nagyszülőket, és hallgassuk meg, hogy miként szerzette a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint azt elénk adja a Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetében eképpen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, ezért elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Egy ígét kaptam erre az alkalomra, amit szeretnék Julianna Tamás, édesapa, édesanya, keresztszülők, szülők és mindenki szívére helyezni, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelében, a 3. fejezet 18. versében eképpen. Mi pedig az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélvén mindnyájan ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Legyünk nagyon őszinték. Vannak az életünknek olyan minősített percei, órái, amikor nem az Úrnak dicsőségét szemléljük, hanem egymást. Amikor szerelmesek vagyunk, vagy amikor megérkeznek a gyermekeink, vagy különösen az első gyermekünk, akkor ezekben a immár elmúlt hetekben, hónapokban a gyermekünket szemléljük. A gyermekünket, akinek nagyon finom arcizmai minden érzelmet és minden benyomást tükröznek, és mi csodálkozva nézzük őt. Gondoljunk arra, hogy akármilyen komfort vagy diszkomfort érzés, akármilyen elégedettség vagy elégedetlenség, akár egy száraz pelenka vagy egy nedves pelenka, akár öröm, akár szomorúság, akár félelem, akár oldottság jellemzi őt, ő mivel szavakban nem tudja az érzéseit kifejezni, ezért nyilván, hogy mimikával fejezi ki. Arcizmainak nagyon finom változásával fejezi ki, amit érez. És mi erre rácsodálkozunk. És ilyenkor a ráfigyelés tölt el bennünket. Olyan érdekes és izgalmas, egyszer édesanya villan meg egy mosolyában, egyszer édesapa mimikája tükröződik rajta. Egyszer egyikünk, egyszer másikunk, sőt, mi több, elhangzik a családi térben ilyen is, hogy tiszta apja, vagy tiszta anyja. De ezek pillanatnyi villanások, mert szinte nem tudjuk megmondani, hogy kire hasonlít jobban. És ez azért kimondhatatlan fontos, mert ilyenkor nem az a lényeg, hogy rám hasonlít, vagy rád hasonlít, hanem az a fontos, hogy a mi gyermekünk. A mi gyermekünk. Többes szám első szemében. És a pici gyermek ilyenkor arra tanít bennünket, hogy úgy felelősségben, mint örömben, mint nehézségek között, mint átvirasztott éjszakák után, a gyermek a mi gyermekünk. Többes szám első szemére tanít bennünket ilyenkor Isten a gyermeken keresztül. Ez egy hallatlan fontos dolog, mert ez elősegíti. Azt emlékeztek, hogy kettőből hárman leszünk. Egy diádikus, kétpólusú kapcsolat így válik egy hárompólusú, triádikus kapcsolattá. Hogy mind a kettőnket látjuk benne, és így hárman látjuk önmagunkat. Ez az egyik minősített pillanat, vagy pillanatsor. Aztán van olyan is, hogy mi ketten, férj és feleség, édesanyja és édesapa, egymás szemléljük. Ez nem Andrásra és Juliannára, vagy nem Tamásra és Juliannára áll. Az a tapasztalatom, amikor egy mosolyszünet van Ádám és Éva között, férj és feleség között, akkor nem szavakban fejezzük ki a gondolatainkat, hanem akkor a mimikánkon jelenik meg mindaz az érzés, ami bennünk van. Akár bosszankodás, akár hálaadás, akár öröm, akár szomorúság, akár sértődöttség, vagy akár kioldódás ebből a sértődöttségből. És ilyenkor mi különösen egymást nézzük. Ilyenkor szavak nincsenek, csak mimika van. Kedves házaspárok, 8, 10, 20, 30 éve együtt vagyunk, ugye ismerjük ezt. Ilyenkor egymást figyeljük. És ez azért nagyon figyelmeztető, szeretettel mondom, hogy ilyenkor a gyermekeink érzékelnek bennünket. Ami annyit jelent, hogy ők a mi mimikai üzeneteinket átveszik, és ezt beépítik magukba. Ha nekünk örömünk van, neki is öröme van. Ha mi szomorkodunk és makacsak vagyunk, akkor ő is szomorkodik, és megtanulja a makacság viselkedés formáit. És ez azért nagyon figyelmeztető, mert tulajdonképpen az ő kórházból hazaérkezése után már elkezd tanulni. A gesztusainkból, a kisugárzásunkból átveszi azokat a viselkedés formákat, amelyek beépülnek nála, és az ő viselkedés formáivá válnak. Nagy a felelősségünk, hogy milyen a kettőnk kapcsolata, mert a kettőnk kapcsolatának a minősége tükröződni fog az ő későbbi viselkedés formáin. Hallatlan fontos. Mondom, vannak olyan szituációk az életünkben, amikor nem az Isten dicsőségét szemléljük, hanem egymásra figyelünk. Vagy örömmel, vagy szomorkodva. Ó, mennyi változás! Egyszer hullámhegy, egyszer hullámvölgy. Egyszer öröm, egyszer szomorúság. Egyszer harag, aztán megbékélés. Adódik a kérdés, hogy ez a nagy hullámvölgy, hullámhegy változás, ami néhol még szorongást is okoz bennünk, ha ez sokáig tart. Mi a garanciája annak, hogy stabilabb legyen az érzésvilágunk? Édesanyja, édesapa érzésvilága. Mi a garancia erre, hogy ez így legyen? Nos, most hadd szólaljon meg az evangélium. Hogyha az Úrra nézünk, és fedetlen arccal szemléljük az ő dicsőségét, akkor ez a hullámhegy, hullámvölgy jelenség elkezd finomodni, és az ő békessége a mi békességünké válik, és ritkulnak ezek a kiszámíthatatlan állapotok. Ez az örömhír. És ez az örömhír Tamásnak és Juliannának és mindnyájunknak. Ilyenkor tőle kapunk állandóságot. Gondoljatok arra, hogy Jézus volt, hogy sírt, volt, hogy haragudott. Amikor megtisztította a templomot, akkor nyilván harag volt a szívében. Amikor pedig sírt Jeruzsálem felett, hogy Jeruzsálem nem akar megtérni, akkor szomorúság volt a szívében. De akár szomorúság, akár öröm, akár harag, mindig minden szeretetből jött nála, és ez a fontos. Ez a Jézusban lévő állandó szeretet a garanciája a mi személyiségünk állandóságának. Ez az örömhír. Emberek vagyunk, és időnként úgy belefeledkezünk a másik arcának a vizsgálatába, hogy el is feledkezünk Isten arcának a szemléletétől, aki Jézusban mutatta meg, hogy ő kicsoda. Mondom, volt, hogy haragudott, volt, hogy sírt, de ez mindig szeretetből fakadt. és a mirakokkal a Golgotai kereszten őt megfeszítették, értünk miattunk és ehettünk. Ez a benne lévő szeretetből történt. Mert ebből a szeretetből minden elviselhető. És én ezt szeretném a szívetekre helyezni, kedves szülők, kedves keresztszülők, hogy ha a jézusi állandóságban részünk van, akkor egy állandóság lesz jellemző ránk. Nem tökéletesen, mert ebben a testben nem vagyunk tökéletesek. De akkor az alaphangra mindig vissza lehet találni. Isten ezt adja meg nékünk. Hogyha mi gyakran az ő dicsőségét szemléljük, ez az örömhír, akkor stabilizálódik a személyiségünk, és jobban lehet ránk számítani. Annál is inkább, mert ami Tamás és Julianna előtt van, meg mindnyájunk előtt, a gyermeknevelés, az nem rövid távfutás, hanem maratoni futás, vagy 10 000 méteres síkfutás. Azt kell mondanom, hogy egy életen át tart, mert egy életen át maradunk szülők, más és más hangsúllyal, más és más attitűddel, de Isten ezt adja meg nekünk, hogy legyen bennünk ez a tőle való állandóság. És én ezt kívánom szeretettel Juliannának, Tamásnak, keresztszülőknek és mindenkinek. Ámen. Mivel gyermeket keresztelünk, ezért Isten kegyelme mindent megelőzött, ahogy ezt hallottuk az előbb ebben a kedves család és egyéni történetben, mert semmi nem volt, ami a kegyelmet ne előzte volna meg. Ezért nyilván a gyermektől nem kérhetjük el a hitet, de mi megvallhatjuk a hitünket. És ezért most álljunk fel, és mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Megvallottuk a hitünket, ugyanakkor egyházunk gyakorlata szerint még 3 kérdést szeretnék feltenni, amelyekre ugyancsak fennállva halható szóval válaszoljuk. Akarjátok-e, hogy ezt a gyermeket a keresztjén Anya Szent Egyházba a keresztség által befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól úgy nevelitek és neveltetiket őt, hogyha felnő, akkor ő önként tegyen vallást a maga keresztény hitéről, a konfirmáció alkalmával, gyülekezet és Isten és emberek szín előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük. És most a gyülekezethez fordulok. Kedves gyülekezet, megérkezett egy új pici tag. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretettel fogadjátok, és minden tőletek megtehetőt megtesztek annak érdekében, hogy segítsetek a szülőknek a keresztény nevelés során, ha igen, felejétek, ígérjük. Hallotta Isten, és hallottuk mi is ezt az akarjukot és ígérjüköt. Most nagyon röviden csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, megköszönjük néked, hogy amit mi víz által jelképesen elvégezünk, azt te elvégezheted a te szent lelked által. Köszönjük néked, hogy adtad őt, és köszönjük néked, hogy az édesanyja életét megőrizted, amikor megszülte. És köszönjük néked, hogy ő családba, édesapa, édesanyja mellé születhetett. És köszönjük néked mindazt a szeretetet, amit te a szülőkön és a családon keresztül adtál és adsz néki. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, és újra kérjük, hogy lelked által végezd el csodálatos módon, amit mi jelképesen víz által elvégzünk a te dicsőségedre. Amen.
György Balázs keresztelnek téged a magának, a fiúnak és a szentlélyeknek.
Mindezek után az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük el az új énekeskönyvből a 76. számú éneket, Igéd lámpás. Énekeljük.
Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom, amint az írva található, a Korintusiakhoz írt első levélben, a 12. fejezet 4-től 7-ig terjedő verseiben, illetve olvasom még hozzá ugyanebből a fejezetből a 31. verset. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Azt gondolom, hogy mindannyian szeretnénk, és szeretjük azt, hogy amikor fontosnak érezhetjük magunkat, amikor úgy érezzük, hogy úgy jó a jelenlétünkben lenni, hogy megbecsülnek, amikor azt érezzük, hogy nem egy teher vagyunk, hanem igenis hasznosunk vagyunk a családunkban, az ifi közösségben, a baráti körünkben, a munkánkban. És ez nagyon rendben van, sőt, ez egy nagyon pozitív vágy, mert azt mondja, hogy igen, mi szeretünk valahova tartozni, nekünk jó valahol lenni. Kifejezi azt, hogy, és megértjük azt, hogy van értelme az életünknek. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy nagyon pozitív dolog. De ez egészen addig az, amíg nem fajul odáig, hogy tulajdonképpen egy puszta versengésé válik a elismerésért és a figyelemért. Talán mindannyian láttunk már ilyet a gyerekeink között, hogy csak azért veti a földre magát, hogy észrevegyük. Múlt héten nekem is megvoltak az első hittanúráim, és láttam azokat a gyerekeket, akik azért mondanak kicsit erősebb, vagy hát megbotránkoztató poénokat, hogy felhívják magukra a figyelmet. De azt gondolom, ez nem csak a gyerekeinknél van így, hanem sokszor magunkon is észrevehetjük, akár öntudatlanul, hogy nem azért teszünk valamit, mert az épít valakit, vagy az jót tesz valakinek, hanem csak azért, hogy végre felfigyeljenek ránk, hogy végre hasznosnak érezhessük magunkat, és végre megkapjuk azt a megbecsülést, amitől azt gondoljuk, hogy megérdemeljük. Hát tulajdonképpen ez a helyzet a korintusi gyülekezetben is. Ott náluk ezt mondják a bibliatudós teológusok, hogy a dicsőség teológiája volt jellemző, ami kicsit ebből fakad. De hogy ez mit jelent? Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy olyan fajta kegyesség, ami Istent csak az ő maga dicsőségében véli felfedezni. Az olyan dolgokban, amik csodálatosak, amik hatalmasak, amikben az látszik, hogy Isten mekkora erőt képvisel, hogy mekkora csodákat tesz. Ezért ők nagy hangsúlyt helyeztek Krisztus feltámadására, és kicsit elfelejtették Krisztusnak a keresztjét, ami viszont nem olyan dicsőséges, sőt egyáltalán nem az. És ha megnézitek, vagy otthon kinyitjátok a 1 Korintus 2-ben, ezért hozza oda Pál a keresztet, hogy ebben a nyomorúságban is meglátszódik Isten dicsősége, sőt ott látszódik meg leginkább. De mivel ők azt gondolták, hogy Isten csak a dicsőséges dolgokban van jelen, és azokra kell figyelni, azt gondolták, hogy aki hitre jut, az ebből a tökéletességből részesül. Ebből a mindig mindent megoldó hatalmasságból. Sőt, azt gondolták, hogy aki hitre jut, aznak produkálnia kell ilyen csodás jeleket. Sőt, abból lehet tudni, hogy valaki igazán megtért. Ezért becsülik ők nagyra a nyelveken szólást, ami azt jelenti, hogy valaki, mintha Istennel beszélhetne, de a többiek számára érthetetlen. Vagy ezért beszélnek egy magasabb rendű bölcsességről, ami csak azok tudnak megérteni, akik találkoztak Istennek ezzel a dicsőségével. És könnyen lehet, hogy ők le is nézték azokat a gyülekezeti tagokat, akik nem rendelkeztek ilyen ajándékokkal, akik nem ilyen látványos ajándékokat kaptak. És emiatt lép közbe Pál apostol. Emiatt szól közbe, hogy ezt gyógyítsa. És azt kell, hogy mondjam, hogy valami egészen zseniális módon teszi ezt Pál apostol. Valami egészen káprázatos módon gyógyítja ezt a saját dicsőségébe feledkező gyülekezetet. Mégpedig úgy, hogy ennek a dicsőség teológiának a képviselői elé oda veszi magát a legdicsőségesebbet, a Szent Háromság Istent. És a Szent Háromság Isten működését hozza példaként a gyülekezet elé. Talán elsőre nem látjuk, hogy ebben az ige szakaszban hol jelenik meg a Szent Háromság, így személyekre bontva, de mindjárt előhozom, hogy hol jelenik ez meg, vagy hogy mégis ott van. Először megjelenik a lélek, mint aki szétosztja a kegyelmi ajándékokat. Aztán megjelenik az Úr, aki a szolgálatokra elhív. Az Úr az első századi keresztények szóhasználatában mindig a fiúra, mindig Jézusra vonatkozott. Szóval a lélek az, aki szétosztja a kegyelmi ajándékot, és Jézus az, aki elhív a szolgálatba. Aztán ott van az Atya Isten, aki eredményessé tudja tenni a szolgálatokat. Aki eredményessé teszi a kegyelmi ajándékokkal végzett szolgálatokat. És most ebből a Szent Háromság képből, amit itt Pál apostol fellibbent, szeretnék kicsit stílszerűen három következtetést levonni, amit az apostol a gyülekezet szívére és a káposztásmegyeri gyülekezet szívére is akar helyezni, én azt gondolom. Pál érve itt a Szent Háromsággal, hogy miért helytelen a egyes gyülekezeti tagok gondolkodása, elég egyszerű. Tulajdonképpen azt mondja, hogy minden ajándék. Hogy semmit sem az embereknek a nagysága, a méltósága, vagy a különleges kiválasztottsága szerzett, hanem mindent Istentől kaptak. Minden kegyelmi ajándékot, minden családi adottságot, minden képességet. És ugyan a szolgálatok nagyságában van különbség, és ebben nagyon reális, és nagyon jól látja ezt Pál apostol. Sőt, nem csak a szolgálatok nagyságában, hanem az eredményességében is lehet különbség. Lehet, hogy valaki sikeresebb, látványosabb lesz. Lehet, hogy valakit jobban elismernek. De ebből következik, hogy ugyanebben lehet különbség, de a gyülekezeti tagok között nincs és nem is lehet értékbeli különbség, mert mindenki mindent Istentől kapott. És senki nem tehet arról, hogy milyen ajándékokat kapott. Senki nem a saját érdeméből kapott ajándékokat. Csak egy valamiről tehet az adott ember, hogy hogy él azzal, amit kapott. Azt gondolom, hogy ez a kép itt, ami elénk kerül a gyülekezetről, ez most is elevenen velünk lehet, ez a fajta hasonlítgatás, hogy mindig azt nézzük, hogy szinte öntudatlanul, hogy a másiknak, hogy mi a helyzet a másikkal, hogy lehet, hogy neki több van, hogy ő sikeresebb lehet, ő miért született jobb családba, ő miért tehetségesebb. Én miért kapott olyan kegyelmi ajándékot, hogy látványosabban tud szolgálni a gyülekezetben? És ez fordítva is megtörténhet, amikor ránézünk a másikra, akit tulajdonképpen lejjebb látunk a ranglétrán, aki nem olyan szerencsés, mint mi, akinél úgy érezzük, hogy jobbak vagyunk. Tulajdonképpen ez a legrombolóbb, ami történhet, és ami történik is a világunkban, hogy tulajdonképpen erről szólnak a közösségi médiák is, hogy látjuk, hogy ki hol tart. De Pál apostol pont erről beszél, és különösen a gyülekezetnél, hogy mindent Istentől kaptál ajándékba, és a másik is. Ezért neked azzal kell foglalkoznod, hogy te mit kaptál, és nem azzal, hogy mit kapott, vagy mit nem kapott a másik. A Szent Háromság Isten képe azonban nem csak mint elhívó Isten áll előttünk, nem csak mint kegyelmi ajándékat osztó Isten áll előttünk, hanem működésében lévő jó példa is. Ugyanis ha belegondolunk, a Szent Háromság Isten három személye nagyon különböző feladatokat lát el itt is, ebben az ige szakaszban is. Ugye említettem az előbb, hogy a Szentlélek, aki szétosztja az ajándékokat, a Fiú az, aki elhív a szolgálatot, és az Atya az, aki eredményessé teheti a szolgálatot. Ezek nagyon különböző feladatok, de ugyanannak az ügynek az előre mozdítására törekednek. Nincs meghasonlás, mindenki a saját feladatát akarja végezni, és nem a másikék. Mindenki azt akarja, hogy a közös ügy, ami jelen esetben a korintusi gyülekezet építése, az jól működjön, az haladjon. És ugyanez vonatkozik a korintusi gyülekezetre, meg a mindenkori gyülekezetre, hogy mi lenne ezzel a gyülekezettel, ha mindenki csak nyelveken szólna, és nem lenne, aki szeretettel köszönteni a másikat. Mi lenne, ha mindenki csak elvontan bölcselkedne, de nem lenne világos evangélium hirdető. Mert Istennek az az ajándéka, hogy gazdag egy gyülekezet, hogy nem csak egyféle van, hanem van mindenféle. És nagyon fontos dolog, hogy a kegyelmi ajándékban részesülőnek csak akkor van haszna az ő saját maga, az ő Istentől kapott ajándékának, hogyha használ vele a másiknak. Szóval a kegyelmi ajándékban részesülőnek csak akkor van haszna belőle, ha használ vele a másiknak. Pontosan ezért mondja itt Pál még ebben a fejezetben, most nem olvastuk fel, pont ezért hozza az emberi test képét. Hogyha vajon azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, ezért nem vagyok a test tagja, akkor hol maradna a hallás? Nagyon szemléletes kép, szóval, hogyha gondoljunk bele, ha a fülünknek valami baja van, és nem hallunk, akkor azt az egész test megérzi. Ha a fülünk jól hallja a dolgokat, akkor az egész test örül, mert rendesen hallja a zenét. És ki ne tapasztalta volna, hogyha elromlik a fülhallgatója, az mekkora csampás a tömegközlekedésen, hogy nem tud mit hallani. Hatással van az egész reggelünkre. Szóval a testen minden testrészt különböző, valami fontosabbnak tűnő feladatot át el, valami kevésbé látványosat, de az bármelyik testrészednek valami baja van. Például, ha a fogad fáj, akkor mindenet fáj. Ha ehettél egy jót, akkor az egész testednek jó. Így van ez a gyülekezetnél is. Hogy kell az a sokszínűség, hogy kiáradjon az a gazdagság. És ehhez eszembe jutott még egy kicsit nekem való példa is. Ha például belegondolunk a különböző csapatsportokba, én különösen a focit szeretem, akkor a meznek az elején, akkor mindig a csapatnak vagy az országnak a címere van. Tehát a közös cél. A mez hátulján meg az adott játékosnak a neve van. Gondoljunk bele, hogyha a foci példájánál maradva, hogyha mindenki csak csatár lenne, akkor hol lenne a védelem, hol lenne a kapus? És igen, fontos a sokszínűség, és ezért van ott a név a hátulján, és ezért írják fel a gólszerzőket. Mert a gyülekezet is ilyen, ahol kibontakozhat a tehetségünk, és jó, ha kibontakozik, viszont akkor lesz ez értelmes, ha a csapat sikeréért megy. Ha a csapat is profitál belőle. Mert ha te gólt rúgsz, akkor az egész csapat nyer, akkor az egész csapat örül. Ha te védesz, az egész csapat örül. Ugyanígy van a gyülekezetnél is. De végül van még egy mélysége, vagy dimenziója, amiért a Szent Háromság Isten képe egy nagyon mély és erős kép. Ez pedig az, amit a fejezet végén olvasunk, és amit talán meglepő módon ide vettem a textushoz, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Most kérdezhetnénk, hogy hogyan ide a Szent Háromság. Egészen egyszerűen úgy, hogy János első levelében azt olvashatjuk Istenről, a 4. fejezetben, hogy az Isten szeretet. De micsoda a szeretet? És ezt nyáron hallottam, és nagyon elgondolkodtatott, és azóta folyamatosan előttem van, hogy a szeretet az nem más, mint a szeparációnak a feloldása. Azaz az emberek közötti elválasztódások, töréseknek a befoltozása. Ha tovább olvasnánk a 13. fejezetet, megérkeznénk a szeretet himnuszhoz, és ott azt látjuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem füvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Ha ezt a felsorolást megnézzük, akkor belegondolhatunk, hogyha türelemnek a türelmetlenség az ellentéte, és ha az megjelenik egy kapcsolatban, az rombolja. Ha valaki állandóan felfuvalkodik, indulatba jön, indulatból válaszol a másiknak, az rombolja a kapcsolatot. Az mérgezi a kapcsolatot. A szeretet az nem ilyen. Az nem fuvalkodik fel azért, hogy odalépjen a másikhoz. Hogy odaálljon a másikhoz. Hogy a türelmetlenségre türelemmel válaszolja, hogy ne táguljon az a szakadék, ami az emberek között van. És nagyon fontos, hogy ez a szeretet nem egy olyan dolog, hogy nem veszi figyelembe az elválasztódást, és egy ilyen, most nem tudom milyen képet hozzak, de nem egy ilyen nyálas vak kutyaként csahol a másikhoz, aki közben bántja. Nem ilyen a szeretet. Mert a szeretet az látja a másiknak a szeretetlenségét, bántását akár. Látja, hogy mi az, ami közöttük okozza az elválasztódást. De akkor is odaáll, és akkor is oda megy. Szóval, amikor egy konfliktus van, a szeretet nem azt csinálja, hogy alárendeli magát a másiknak, hogy ő teljesen elvesszen, és tulajdonképpen szolgálja le a másiknak, de ő se hajtja uralma alá a másikat, hanem elfogadja őt. Ha Istenre vetítjük, hogy az Isten szeretet, láthatjuk, hogy ezért egység Isten, mert ugye a szeparáció megszüntetése a szeretet, Isten tökéletesen egységes. Nincs köztük elválasztódás, de mégis azért három, mert nem olvad egybe, mert a szeretet az nem olyan, hogy beleolvadok a másikba, hanem úgy találom meg magamat, hogy közben építem az egészet. És pontosan ez az, amit a korintusi gyülekezetnek, de a káposztásmegyeri gyülekezetnek mindannyiunknak kell tenni, hogy odaállunk, vállaljuk az egyéniségünket, de közben észleljük a másikat. És azért állunk oda, hogy közelebb kerüljünk a másikhoz, hogy építsük a másikat, építsük a gyülekezetet. Ezért mondja Pál a szeretet himnusz elején, hogyha szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Mert ha nem építeni akarom a közösséget, a másikat, ha nem hidakat akarok építeni, akkor a legkisebb cselekedet se ér semmit. Ott nagyon erősen fogalmazt Pál, hogyha még a testemet tűzhalálra szánom, ha mártír halált adok Istenért, az sem ért semmit, ha nem azzal teszem, hogy építsem a közösséget, építsem a gyülekezetet. Mert Isten erre hívott mindannyiunkat, hogy találjuk meg a legkiválóbb utat, találjuk meg őt, és azt, amit csak ő tud adni, azt a szeretetet, ami tőle jön. Mert ha szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. Ámen. Isten igéjére feleljünk énekszóval, énekeljük az új énekeskönyvből a 81-es számú éneket. A 81-es számú ének így kezdődik, Isten szívén megpihenve. Thank you. Hajtsuk meg a fejünket, és forduljunk Istenünk az imádságban. Urunk, kérünk, nevelj minket egyességre. Nevelj minket egyességre a gyülekezetünkben, a családjainkban, a munkahelyünkön, az iskolában. Nevelj minket egyességre a nemzetünkben. Nevelj minket egyességre itt a földön. Urunk, látjuk, hogy mennyi szeretetlenség van bennünk sokszor. De kérünk, hogy Te segíts odalépni a másik felé. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a közösséget, minden tagját, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat, örvendezd az örvendezőkkel, és legyél ott a szenvedőkkel. Így kérünk, hogy tarts meg minket. Amen. Most pedig fennállva énekeljük a Mindig velem, Uram kezdetű éneket, gondolva kárpátaljai testvéreinkre, akik háborúságot élnek át.
Oh,
Fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Világosítsa meg orcádat az Úr, és adjon néked békességet. Amen.